Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a 329. dicséretünket énekelve, annak a második versét fogjuk énekelni a keresztség kiszolgáltatására készülve. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok és gyülekezet! A Sámuel könyvét kezdtük olvasni bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Sámuel első könyvének az első részéből a 23. verset szeretném még hozzá kapcsolni a szereztetési igéhez. Azért tégy úgy, ahogy jónak látod, csak az Úr tartsa meg ígéretét. Csak tégy úgy, ahogy jónak látod, csak az Úr tartsa meg az ő ígéretét. Mindkét család, akik ide gyermeküket elhozták a keresztségre, nem az első gyermek, akit megkeresztelünk a családban. Ők már túl vannak azon, és talán jobban érteni is fogják, és a gyülekezet is, amit a kezdő szülők első gyermekként megpróbálnak először maguknak megfogalmazni. Azt gondolják, vagy azt gondoljuk nagyon sokan, hogy a nevelési elveinket ki kell dolgozzuk, hogy mihez tartjuk magunkat, hogy hogyan akarjuk igazgatni az életét, hogy milyen eszközöket fogunk használni. Ezek a kidolgozott és nagyon szakszerű elképzelések néha egy kicsit ilyen könyvszagúak is, mert hát honnan máshonnan venni ezt az embert, mint szakkönyvekből, hogy hogy is kell csinálni ezt a gyerekkel. És aztán, amikor a többedik gyerek is megszületik, de már talán az első megszületése után rájövünk arra, hogy hát valahogy valami probléma van. Vagy akik ezeket a könyveket megírták, vagy az elveket kitalálták, azoknak egész más gyerekük van, mint nekem, és az enyém ez teljes kivételt jelent, mert nem akar úgy működni, ahogy ezt leírták, vagy pedig én csinálok valamit nagyon rosszul. Az elhangzó kis igeversben egy férj egy nagyon fiatal kezdő édesanyának adja ezt a tanácsot, hogy tégy úgy, ahogy jónak látod, csak az Úr tartsa meg az ígéretét. Vajon ez meg a másik oldal, ez a laza felfogás, a laza elvűség a nevelésben, hogy hát majd lesz, ahogy lesz, majd próbálkozunk, ahogy összejön. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Én ezt nem tartom annyira laza dolognak, hiszen az, hogy mit tartok jónak, az a saját értékrendemen múlik. Az nem azt jelenti, hogy majd lesz, ami lesz, hanem amit jónak tartok, amit kipróbáltam, amiben hiszek, amire úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelni, azt akarom oda tenni a gyerekem életébe. Hát így próbálkozunk valahogy a gyermekeinket igazgatni és nevelni. Vannak dolgok, amikre rájövünk, hogy ezek nem működnek, és vannak dolgok, amikre azt mondjuk, hogy ezeket nem próbáltam, de érdemes lenne kipróbálni, és ezek nem csak arról szólnak, hogy milyen eszközökkel próbáljuk igazgatni az életüket, hanem egy kicsit rólunk is szólnak. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Nem egy szabályt állít itt valaki követendő példának. A keresztség szereztetési igében Jézus azt mondja, hogy menjetek el és tegyétek tanítványokká őket, és tanítsátok meg nekik, amit én parancsoltam nektek. És egy kicsit úgy meg is rettenünk, hogy na hát itt már megint erős szabályokról van szó, parancsokról van szó. Az embernek nem lehet megparancsolni azt, hogy mit gondoljon. Nem lehet megparancsolni azt, hogy hogyan viselkedjen. Jézus, amit tanít, az mind egy életszemléletet tükröz. Valami olyasmit akar megértetni az emberekkel, hogy hogyan lehet látni a világot, benne önmagamat, és hogyan kellene megismerjem Istent, hogy milyen ő. És hogyha én ezeket megismertem, onnantól kezdve fogok tudni döntéseket hozni, értelmes és jó döntéseket. Akkor már tényleg rám lehet bízni, és ez lesz az embernek a felelőssége, és ez a szülő felelőssége is, vagy a család felelőssége is, aki befogad egy-egy gyermeket, hogy és tégy úgy, ahogy most már jónak látod. Használd azt az ismeretet, amit Istenből megtudtál. És tényleg felnőtt szülőként sokszor nem is marad más lehetőségünk, mint az imádság. Nagyon sok olyan nagyobb gyermeknek a szülője is el tudná mondani, hogy nem marad semmi, én nem tudok már beleszólni az életébe egy 20 évesnek, 30 évesnek, 50 éves gyermekemnek, de tudok érte imádkozni. Tégy úgy, ahogy jónak látod, csak az Úr tartsa meg az ígéretét. Én idehozom a próbálkozásomat, a szeretetemet, azt, hogy fontos nekem ez az élet, azt, hogy én elismerem, hogy Istentől kaptam ajándékba a gyermekemet, és teszek úgy, ahogy jónak látom, de nagyon kell a másik oldal is, és való itt jön a képbe bele a keresztség a maga ígéretével, csak az Úr tartsa meg az ígéretét. És mi ez az ígéret? Hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig, vagy veletek vagyok minden napon. Hogy én hadd próbálkozzak azzal a bizonyossággal, vagy abban a biztonságban, hogy közben ott van Isten és segít. Hogy közben nyitogatja a szememet lehetőségekre. Hogy közben irányítgatja a gyermekem életét és az én figyelmemet is, hogy mi az, amire jobban oda kell tekintsek, mi az, amit jobban meg kell szívleljek. Nem akarom levenni a felelősséget rólatok szülőkről, mert az komoly. Vagy magunkról se szeretném ledobni. De nagyobb részben az örökkévaló Istenen áll az, hogy mi lesz a gyermekeinkkel. És mi lesz belőlük. És hogyan fogják élni az életüket. És lesz-e öröm benne, vagy lesz-e boldogságuk. És egy kis részben mi is hozzá tudunk járulni. El tudjuk rontani az ő életüket, ez biztos. De valahol igaza van ennek az édesapának, aki azt mondja, hogy te próbáld meg jó szívvel tenni azt, ami a lehető legjobb tudásod, hited szerint, szeretetedből fakad, de az Isten tartsa meg az ígéretét. Ő legyen az, aki ott van, akit segítségül lehet hívni, aki beleavatkozik az ő életükbe is, és a helyére igazítja akkor, hogyha valami ott elcsúszna. Tégy úgy, ahogy jónak látod, csak az Úr tartsa meg az ő ígéretét. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt tenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd kérem a gyülekezetet, hogy ők is tegyen fogadalmat. Erre az ünnepi alkalomra jöjjetek, együtt álljunk fel. És kérem mindkét családból a szülőket és keresztszülőket, hogy hallható szóval lelkiismeretük és hitük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tehessen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, oly nagy izgalom van bennünk, és oly nagy elhatározás. A szeretetnek szeretnénk a legmegfelelőbb eszközeit megtalálni akkor, amikor gyermekeinket magunkhoz szorítjuk és megöleljük. Érezzük annak a felelősségét, amikor ránk terheled sokszor az ő sorsukat, döntéseket hozunk az életükre nézve. Engedd, hogy legyen annyi bölcsességünk, hogy azt, amit te jónak képzeltél el, ne rontsuk el. Sőt, hogyha megengeded, és a tekintetünket meg tudod nyitni, add legyünk munkatársaid abban, hogy a nőket vezetni akarod, szeretgetni, megismerni. Köszönjük, hogy ma is itt lehet két kisgyermek, akiknek az életére ráhelyezed a te nagy ígéretedet, hogy velük is ott leszel. De ne csak velük légy, hanem azokkal is, akik nevelik őket, akik egy családban élnek, akik baráti körben körülveszik őket. Engedd, hogy a közös figyelmünk azon legyen, hogy próbáljuk azt tenni velük, ami jó. És közben taníts bennünket is. Hadd legyünk erre nyitottak, hadd tudjunk változni mi magunk is. Így kérünk, hogy a te áldásod kísérje az ő életüket, testi és lelki növekedésüket. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Gellért Attila, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Levente, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 229-es számú dicséretünk éneklésével. 229. dicséretünknek az első versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Isten igét olvasom Sámuel első könyvéből, annak is a második fejezetéből, az első 10 verset. Akkor így imádkozott Anna. Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajta kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek olyan sokat büszkén és gőgösen, ne hagyja el szátokat a kérkedő szó, hiszen minden tudó az Isten, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottakat elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok a fia. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhozonnét. Az Úr tesz szegényi és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat nekik. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szembeszállnak, mennydörög ellenük az ég. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Kegyelem Istenet egy áldottá számunkra az ő igéjét is, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valaki ezt a csodálatos Zsoltárt megfogalmazta, mert úgy érezte, hogy helyreállítottad az életét. Megszabadítottad azoktól a terhektől és nyomorúságoktól, amelyeket már nem bírt cipelni. Mi is ezért jöttünk eléd, igazából őszinték vagyunk. Vannak olyan terheink, amiket nehezen tudunk hordozni. Még a legnagyobb ajándékokhoz is hozzá kapcsolódnak ezek. A gyermekeinkhez, azokhoz, akiket a kezünkbe tettél, mégis ott van a félelem értük, és egy kicsit miattuk is, félelem a világtól is, a jövendőtől is, benne mindattól, aminek ki vagyunk szolgáltatva. De ott vannak az életünkben a betegségeink is, ott vannak a nem sikerült próbálkozások, ott vannak azok a hiányosságok, amelyekről nem szeretünk beszélni. Ide tesszük eléd, és azt várjuk tőled, hogy adj rá nekünk feleletet, valami választ, valami eligazítást, vagy egy békességet, amelyel tovább tudjuk hordozni addig, amíg ezek megoldódnak. Így szeretnénk meríteni most a te erődből, így kérjük a te igédnek ajándékát, üzenetét, és a te szent lelkedet, amely tud munkálkodni mindannyiunkban. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk. A 156. számú dicséretünket fogjuk énekelni, 156. dicséretünket. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Thank you. alapigénket újraolvasom Sámuel első könyvének a második fejezetéből, az első versből. Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, a bibliai ige verseknek tartalmát szeretném mindig egy-egy biblia fordítás, hogy igazán hitelesen visszaadni, hogy mögötte legyenek mindazok az életérzések, gondolatok, amik benne voltak abban, aki ezt először elmondták. Egy nagyon szép imádságot olvastam fel, egy hálaadó imádság ez, egy asszony, aki nagyon régóta vágyott arra, hogy neki is gyermeke szülessen, és ez nem adatott meg, elsírta ezt a bánatát az Isten előtt, nem egyszer és nem kétszer, és az Isten megkönnyörült rajta, és gyermeket ajándékozott neki. Ezt vissza kellene vetíteni sok-sok évezredrel korábban, ahol egy asszonynak semmi más tekintélye nem lehetett talán a társadalomban, mint az, hogy felmutasson, hogy tud gyermeket szülni. És ez a nagy kérés, ez teljesült, és Isten rátekintett, és gyermeke született. Hogy lehet visszaadni ezt az életérzést? Hogy lehet megfogalmazni azt, hogy mi van benne? Egy egész hosszú himnuszt ír, ahol dicséri Istent, amelyben nem csak a saját életérzését és élettörténéseit fogalmazza meg, hanem az egész világra rávetíti azt, hogy valahol ott van az Isten, csak észre kéne venni, ott van a dolgokban, a történésekben, jól kellene ezt látni. Egyszerűbbet mondok, ha valakitől megkérdezem, hogy van, akkor nem tudja megmondani nekem. Már valamit makogunk rá. Köszönöm, most meggyógyultam, most rosszabb, most jobban fáj a lábam, most egy kicsit jobb a közérzetem, de hogy mondjam el azt, hogy vagyok, hogy mi van bennem, hogy mivel van tele a lelkem. Nagy dolog ez, hogy ezt az Isten ismeri, de ha valaki ezt megkérdezi, én hogy mondjam el ezt szavakkal? A Biblia fordításaink erre az egy igére számtalan lehetőséget adnak. Én csak azokat vettem most figyelembe, és hoztam most ide a gyülekezetbe, amelyeket a református egyházunk hiteles bibliafordításként használ is. Visszaadta az erőmet az Úr, mondja az egyik fordításunk. Károli Gáspár régi-régi fordítása így szól, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Mai ember nem is érti, hogy miről van itt szó. A legújabb fordítás pedig ugyanezt a verset, ugyanezekkel a szavakkal, mégis, hogy a tartalmát jobban értse a mai, a 21. századi ember, így fordítja, felemelte arcomat az Úr. Visszaadta az erőmet? Felmagasztalta a szarvamat? Felemelte az arcomat. Ennyiféleképpen körül lehetne járni, és mi is történt velem? És most ezeket szeretném egy kicsit megmagyarázni, csak azt, hogy értsük, hogy honnan is lehetne megközelíteni, hogy mindegyiknek van egy-egy sajátossága, egy-egy többletüzenete, ami ott volt ebben az emberben, ebben az asszonyban. És talán segít bennünket is néha jobban megfogalmazni, vagy éppen megérteni a másikat, hogy ő most mit is mondott. Kezdjük talán a legegyszerűbbel, azért is ezt olvastam. Visszaadta az erőmet az Úr. Ezt már el tudjuk képzelni. Van egy ember, akinek elfogyott az ereje. Egy ember, aki vagy küzdött, vagy sok terhet hordozott, vagy nagy betegségben volt, vagy volt valami nagy álma, ami nem akart megvalósulni, és ahogy egyre jobban megkopott ez az egész dolog, ő egyre inkább belefáradt ennek a vágyásába, vagy a vágyakozásba. Ismerjük ezt az életérzést, hogy az ember elfárad. De ez nem ez a fáradtság, hogy elvégeztem egy munkát, megvan az eredménye, és egy olyan jófajta fáradtsággal hátradőlök, és azt mondom, hogy de legalább megoldottuk. Hanem ez az a fáradtság, ami rátelepszik az emberre, amiről a mai ember azt mondja, hogy na totál depi vagyok. Ez az a pillanat, amikor nem tudok megkapaszkodni semmiben, nem mondjatok nekem semmit, semmi olyan nem tud velem szembejönni, ami ebből engem kiemel. Azt mondja ebben a szép Zsoltár imádságban ez az asszony, hogy eljutottam odáig, hogy meg kellett fogalmazzam, hogy senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Pedig annyira gondoltam, hogy megerőltetem magam. Mert a megfáradt ember is veszi a bátorságot, vagy megpróbál azért magán segíteni, és azt mondani, hogy de nem, én akkor is legyűröm ezt. Erőt veszek magamon, szoktuk mondani. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Néhány héttel ezelőtt, biztos van mások is találkoztak ezzel, a reggeli kávémhoz töltöm ki a flakomból, a teljes dobozból a tejet, és hát fel vannak tüntetve a hétköznapi hősök rajta a koronavírus idején, kik álltak helyt, kiknek volt erejük, kik csinálták végig. Hát eszembe jutott, és azt gondoltam, hogy ez egy olyan szép szlogen, hogy hétköznapi hősök vagyunk mindannyian. Hát túléljük, meg valamit kezdünk ezekkel a helyzetekkel, meg helyt állunk. De ha valaki úgy igazán megkérdezni, akkor azt mondanánk, hogy elegünk van már az egészből. Ebből az egész koronavírusos dologból, ebből az egészből, amit kiszámíthatatlan, átláthatatlan, azt se tudjuk, hogy mi az igaz, azt se tudjuk, hogy mi a hazugság benne. Semmit nem tud az ember igazán. És az ilyen dolgokban tényleg el lehet fáradni. És akkor mellé teszem azt, ami amúgy is benne van az életünkben. Hogy vannak olyan kapcsolataink, amik szívják az erőnket. Nem működnek, nyüglődünk rajta, próbálunk valamit helyrehozni, de nem nagyon akar menni. Valamit szeretnék kezdeni a gyerekemmel, de ő ezt nem akarja, ő akar kezdeni velem valamit, azt meg én nem akarom. Ott van a házastársam, elméletileg ez egy házasság lenne, elméletileg mi szeretjük egymást, de mégis vannak konfliktusok, mégis vannak próbatételek bennünk. Na ebben elfárad az ember. És amikor egy ilyen után valaki kezd egyenesbe jönni, amikor úgy tűnik, hogy az Isten rátekintés kezdi kiigazítani a már teljesen összebogozódott életet, és azt mondja valaki, hogy az Isten visszaadja az erőmet. Ez az erő visszaadás, ez azt jelenti, hogy egyrészt beleszól az életembe, és teljesíti azt, amire én nagyon vágyom, mert ő is, itt egy olyan asszonyról van szó, aki megkapta azt a vágyott gyermeket, de azzal együtt újabb feladatokat is kap. Sőt, ő tesz ott egy fogadalmat, és azt mondja, hogy ha kapok egy gyermeket az Istentől, akkor én ezt az Isten dicsőségére vissza fogom adni ezt a gyermeket. Én úgy fogom nevelni, akkor én azt odaállítom az ő szolgálatára. Nem kis dolgot vállal. Ha visszakapom az erőmet, mire használom? Újból elkezdem hajkurászni a saját vágyaimat? Újból elkezdem beletölteni abba, ahol már elfolyt ezelőtt is? Vagy pedig azt a visszanyert erőt valahogy az Isten szerint való módon szeretném befektetni? Valami olyan célba, valami olyan lehetőségbe, valami oly módon, hogy az, mondjam így, Isten hasznára is legyen, de igazából az Isten dicsőségét mi már jobban fényezni nem tudjuk, az megáll önmagában is, csak azt kellene észrevennem, ha olyan dolgokat teszek, amik tetszenek az Istennek, azok mindig a javamra válnak. Ha abba fektetem az erőmet, ami kedves az Istennek, akkor az valahogy mindig meghálálja önmagát. És ez az asszony az utolsó erejét imádságba fektette, nem másba. És ezeknek az imádságoknak nagy ereje van, ezt mi is tudjuk. Ezért szoktunk imádkozni betegekért, ezért szoktunk válságban lévőkért imádkozni. Ezért nem adjuk fel az imádságot akkor sem, ha egy országért, vagy egy népért imádkozunk, vagy a közegészségért, de többet akarunk ennél. Nem csak visszanyerni azt, ami eddig volt, hanem valami többet. Visszaadta erőmet az Úr. Az egyik megközelítés. De hogy mondja a régi ember, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Szinte szó szerinti fordítás. Mit keresnek ott a szarvak? Ez a nagy kérdés. A szarv a régi ember számára a dicsőségnek a jelképe. És az erőt hordozza. Az Isten azt a letört szarvat, amivel én annyiszor nekimentem már a falnak, és annyiszor törtem össze magam, azt valahogy újra felmagasztalja. Visszaadja az embernek azt a méltóságát és dicsőségét, amit elvesztett a küzdésekben. Hát nem látjuk, hogy mennyire szánalmasak vagyunk már, amikor küzdünk, amikor már olyan eszközöket is használunk, amiket korábban mi magunk is megvetettük volna, hogy az ember életének a helyreállítása az nem csak egy erő visszaadása, hanem a méltóság visszaadása is. Egy asszony nehezen tudunk már talán így elképzelni most a 21. században, hogy micsoda méltatlanság az, hogy gyermektelenül fogott meghalni. És az Isten visszaadta a dicsőségét, mert kapott egy gyermeket. De a nagy kérdés az, hogy hogyan nézhetek én magamra is, és nem egy gőgről van itt szó, hiszen azt az Isten nem szereti. Itt is elmondja, hogy vigyázzon az ember, hogy mit állít magáról, meg mit gondol magáról, mert az Isten leméri a tetteket, aztán nehogy hián legyünk vele. De valahol mégiscsak ott van az emberben, és ez nem hiúság kérdés. Az, hogy mit érek? Mit ér az életem? Mert ha nem ér semmit, akkor tényleg ott vagyok abban a depressziós állapotban, amit az előbb is említettem, hogy annak úgy semmi értelme nincsen. Ma a pszichológia is állandóan ezzel foglalkozik, hogy mi az ember önértékelése. Hát néha túl is lőnek a célon. Aztán mindenki olyan nagy lett, és mindenki nagyon okos. De az Isten előtt megálló embernek is fontos az, hogy kinek lát engem az Isten? Egy senki vagyok? Kinek lát engem a társam? Egy rakás szerencsétlenségnek? Vagy valakinek, akire fel tud nézni? Mi az én helyem ebben a világban? Hova tett engem Isten? Mi van? Mi a hasznom? Idős emberként azért el tudom képzelni, hogy ez úgy végig gondolja az ember, hogy végig dolgoztam az egész életemet, adtam benne, eligazítottam a családomat, felneveltem a gyermekemet, örültem az unokámnak, dédunokámnak, és egyszer csak az a kérdés, hogy ott vagyok öregen, és mi haszna van még az én létezésemnek? És erre azt mondja ez a szép ének, hogy de az Isten felmagasztaltatta az én szarvamat. Adott nekem dicsőséget, én az övé vagyok, én kellek neki. Ott van az egész megváltás csodája. Nem mondta azt Jézus a kereszt alatt az, hogy hát úgy 60 év alatt érdemes meghalnom a többiekért, a többieknek, akik fölötte vannak, már úgyis mindegy. Hanem azt mondta, hogy mindenkit ugyanúgy, és mindenkinek az életeivel van terve és célja, és az, hogy én ma itt szuszogok ebben a templomban, az abból az akaratból születik, hogy Isten akar velem kezdeni valamit. És ez az asszony megénekli ennek az örömét, hogy én már lemondtam magamról, de Isten nem mondott le rólam. És a harmadik fordítás, felemelte arcomat az Úr. Ebben van valami kedvesség ebbe a képbe. Egy bánatos ember, akinek hozzáérünk az arcához, aki lúgatja az orrát, aki lehorgasztott fejjel jár, és úgy szépen megemeljük az állánál fogva, hogy na nézz rám, nézz a szemembe. Ebben van valami gyengítség, van olyan sok érzelem, amit oly sokszor vágyik az ember, hogy nem meglapogatni kéne a hátamat, és megdicsérgetni, és azt mondani, hogy jó van, fog ez még menni neked, hanem egy kicsit ilyen szeretettel hozzám érni, és akkor én ki tudnék nyílni, akkor én lennék annyi bizalommal mások felé, hogy rájuk tudnék nézni. Nyilván, hogy a szégyen is lehorgasztja sokszor az ember fejét. Nézzük a cipőnk orrát, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk magunkkal. Olyan zavarban vannak, olyan aranyosak a kisgyerekek is, amikor ráköszön a bácsi, aztán az meg nem tudja, hogy mit köszönjön, akkor próbál elbújni az előbb az irodahelyiségben. Az egyik kisgyerek majdnem belebújt a játékos dobozba, amikor ráköszöntem. De ott van ez bennünk felnőttekben is. Hova rejtőzzek el az emberek elől? Hogy nézzek rájuk, amikor elrontottam egy csomó mindent, és ők már ezt talán tudják is, hogy én mit rontottam el, vagy hogy mind mentem keresztül. És erre megemeli valaki az arcot, és felemeli. Nem nézőpontváltás ez. Ez az asszony eddig is maga elé nézve az Istent kereste, és ott próbálta a csendes imádságát elmondani, de ebben az isteni lehajlásban van mégiscsak valami, hogy fölemelhettem a tekintetemet, hogy körülnézhettem, hogy nem csak az van, amit én minden nap látok, és amiben már belegolyóztam én is, hogy mindig e körül forognak a gondolataim, hanem ki akar nyitni egy olyan világot, ami az ő világa, ahol lehet másként is látni dolgokat. Ugye mennyi minden van benne? Egyetlen kis mondatban, amit ki így fogalmaz meg, hogy visszaadja a tartalmát, ki egy kicsit máshonnan megközelítve. Erő, dicsőség, és vigasztalás, vagy bátorítás, gyengétség, és mind-mind kell. Ha Isten ma azt kérdezi, hogy hogy vagy, akkor azt hiszem, hogy lehet sokféleképpen mondani. Mindannyian elmondhatjuk, hogy én vagyok az, akinek nincs ereje. Én vagyok az, aki szeretne hálát adni, hogy te vissza tudod adni az erőmet. Én vagyok az, aki elvesztettem a magam dicsőségét, a méltóságát. De szeretném, ha a helyem ráállítanál. És én vagyok az, aki néha nem merek felnézni abból, amibe beletemetem magam. De ha felemeled a tekintetemet, akkor messze fogok látni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy segítsen bennünket egy kicsit közelebb jutni ő hozzá, önmagunkhoz, és ahhoz a megoldáshoz, amit az ő ereje biztosít. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Legyünk annyira alázatosak, hogy tudjuk segítségül hívni az Isten erejét. Amen. Jöjjetek fennállva, együtt is imádkozzunk. Szeretnénk örökkévaló Istenünk felszólítani önmagunkat örvendezésre, és nem is csak csupán önmagunkban, vagy az ajándékoknak való örvendezésre, hanem a benned való örvendezésre. Hogy ismersz bennünket, hogy látod az életünket, hogy egy pillanatra nem hagytál magunkra minket, még akkor sem, amikor lehető legnagyobb mélységeken mentünk keresztül, hanem mindig megújítottad a te ígéretedet, és mi is vallhatjuk azt, hogy számtalan helyzetben visszaadtad az erőnket. Itt vagyunk a nyár végén, és ez a nyár egész más volt. Máskor talán jobban feltöltődve, sok mindennel jobban felkészülve indulunk újra bele egy olyan időszakba, amiről tudjuk, hogy nehéz. Most ez nem biztos, hogy így fizikailag vagy külsőképpen meg tudott történni, és még csak azt sem látjuk, hogy mennyi erőre van szükség a további harcainkhoz. De tudjuk, hogy ha nem egyedül kell harcolnunk, hanem ott állsz mellettünk, akkor tudunk győzelmet aratni. Így köszönjük meg neked azt is, hogy oly sokszor állítottál talpra úgy is, mint akik már magunkat sem láttuk elég értékesnek, vagy jónak, igaznak pláne nem, hanem olyan elesettnek, feleslegesnek. Köszönjük, hogy szándékozol velünk közösségben maradni. És köszönjük azt is, hogy rád bízhatjuk nem csak önmagunkat, hanem azokat is, akiket mindig szívünkből idehozunk. A családtagjainkat, a gyermekeinket, a betegeinket, akikért talán legtöbbször inkább mi imádkozunk, add, hogy a te dicsőséged az ő életükben is meg tudjon mutatkozni, és mi ennek tudjunk örvendezni. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, bizonytalan tűnő jövőnkért, amivel bizonyára van terved és célod, engedd, hogy ebbe bele tudjunk simulni. Imádkozunk gyülekezetünkért is, újíts meg bennünket is, engedd, hogy a te szolgálatodban tudjunk maradni. A mi imádságainkat kérünk, hogy hallgasd meg a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és röviden hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Nagy Imréné 78 éves és Gábos Miklósné 98 éves testvéreinktől. Az örökkévaló Isten kegyelmébe, vigasztaló szeretetébe ajánljuk azokat, akik ma rájuk emlékeznek, őket gyászolják. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy bár előre az ember semmit nem lát, azért mégis vannak terveink. Szeptember 14 és 18 között Mátraházára szeretnénk eljutni gyülekezeti csendes hétre, hétfőtől péntekig. Erre már sokan jelentkeztek, jeleztem, hogy ez egy ilyen feltételes jelentkezés, tehát abban az esetben, ha minden külső körülmény ehhez biztosított, akkor megyünk, amennyiben nem, akkor nem megyünk. De az előkészületek már folynak, ezért szeretettel kérem a már jelentkezettektől, hogyha valamilyen étkezési igényük van, valami allergia miatt, akkor azt kérem, hogy jelezzék nekem, hogy ezt így tudjam elküldeni, akár most az istentisztelet után is lehet a lelkészi hivatalba. Azt is hirdetem, hogy még vannak helyeink, hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk. Örömmel hirdettem a gyülekezetben, hogy házasságkötési szándékukat bejelentették Vendég Ádám és Tokodi Fanni. Házasságkötésükre a jövő héten, augusztus 20-án kérik Isten áldását itt a Mátyásföldi templomunkban, csütörtökön délután 3 órakor. Isten áldja meg az ő elhatározásukat, és kísérje életüket az ő áldásával. Isten tiszteletünket zárjuk a 390. dicséretünk éneklésével, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt is fogjuk énekelni. 390. dicséretünk második versét énekeljük, mely így kezdődik: erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk.